Sterul lăcur, Iisus mene ias.
Mutați mecul vorba la
Kedves hallgatóink! A Mária Rádió Szavária a Hit kapuja című műsorában dr. Székely János püspök atya hitvédelmi műsora hangzik el.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspök atyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt. Soproni Mónika vagyok. Figyelmükbe ajánlom telefonszámunkat 061-999-44-32. Az elmúlt adásban zárásként említést tettünk az első szülöttségről, a hetes számról, mint visszatérő elemről is beszélgettünk a műsor során. Ma, ahogy említettem, a Vörös-tengeren való átkelésről fogunk szót ejteni. A Szentírás azt írja, hogy Isten nem a filiszteusok földjén vezette a választott népet, pedig az sokkal rövidebb lett volna. A Sástenger menti pusztára terelte őket, föl voltak fegyverkezve is. Ami még feltűnő ebben a történetben, hogy Mózes József csontjait is magával vitte az ígéret földjére. Szukkotból indultak, és az első táborhelyük Etámban volt. Püspök atya, mire gondolhat a Szentíró, amikor a filiszteusok földjét említi a kivonulás útvonalának? Merre volt Szukkot és Etám? Ma mi felel meg ezeknek a helyeknek? Van-e esetleg valami régészeti lelet erre vonatkozólag? Mi lehetett, amit a kivonulás könyve felhőoszlopnak, majd tűzoszlopnak nevez? A Sástenger esetleg megegyezik a Vörös-tengerrel, ahogyan a mindennapi ember emlegetni szokta a kivonulással kapcsolatban az útvonalat?
Nagyon nagy szeretettel, nagy örömmel köszöntöm a kedves hallgatókat. A kivonulás könyvében erről hallunk, hogy Isten nem a filiszteusok földjének útján vezette a választott népet. A filiszteusok egy olyan nép volt, amely nagyjából a zsidókkal egy időben, tehát Krisztus előtti 12.-13. században érkezett meg az ígéret földjére, Palesztínába. És letelepedett a tengerparton, nagyjából azon a síkságon, ahol jelenleg Tel Aviv van, Izraelnek a fővárosa. 5 nagyvárost alapítottak, úgy is hívták ezt, hogy Filiszteus Pentápolis, 5 város. Ezek voltak Gáza, Asdod, Askelon, Gát és Ekron. Egy gyönyörű vidék, ahol a filiszteusok éltek. Őróluk nevezték el Palesztinát Palesztinának. Ebben a helynévben, országnévben a filiszteus szó van elrejtve. Az F és a P gyakran átalakulnak ezekben a nyelvekben. Vagyis a filiszteusok földje az az izraeli tengerpartot jelenti. Egyiptomból indulva pedig a tengerparton lehetett legközelebb eljutni ide, ez volt a legszokásosabb út. Így is nevezték a filiszteusok földjének útja. Tehát az a tengerparti közeli út, ahogy Egyiptomból el lehetett jutni Palesztinába. És azt mondja a Szentírás, hogy Isten nem ezen az úton vezeti a választott népet. Mégpedig azért sem, mert ennek az útnak volt egy óriási nehézsége, ugyanis ezt a határt Egyiptom őrizte. Voltak őrtornyok, és elég sok katona, aki felügyelte arra, hogy sebe ne tudjanak jönni nem kívánt elemek, se a rabszolgák vagy mások ne szökjenek el. Tehát egy erődsor őrizte ezt az északi határt Egyiptom és Palesztína között. Nagyon nehéz volt a középső út is, a sínai félszigetnek a közepe, ugyanis ez teljesen száraz volt. És ezért a legjárhatóbb út a zsidók számára a déli útvonal volt, amit ténylegesen választanak, ami igaz, hogy a leghosszabb, de így tudtak az egyiptomi határőrségtől megszabadulni, illetőleg őket kikerülni, és egy forrásokkal, oázisokkal behintett útvonalon, tehát édesvíz lelőhelyek mentén haladni az ígéret földje felé. Ennek a mondatnak, hogy nem a filiszteusok földjének az útján vezette Isten a népét, van egy jelképes jelentése is a rabbik teológiájában. Ők levágják ebből a mondatból a filiszteusokat, és erről prédikálnak, ez egyik leggyakoribb húsvéti prédikációs téma mind a mai napig a zsidóságban, hogy Isten nem a föld útján vezette a népet. És ez alatt ők azt értik, hogy nem földi módon, nem úgy, ahogy ebben a világban szokás lett volna, vártuk volna. És a rabbi ki is fejtik, hogy a kivonuláskor, az egyiptomi szabaduláskor minden fordítva történt, mint ahogy általában a világban szokott. Általában a világban a szolga világít az urának. Fákjával vagy lámpással előtte megy. Itt a kivonuláskor Isten világít a népének, a tűzoszlopból vagy a felhőoszlopból. Általában a szolga viszi az urát, ha az ura elfárad. Itt fordítva történik, így mondja a Biblia, hogy Isten sasszárnyon hordozza a népét. Általában a szolga figyel az ura sarujára. Azt megtisztítja, leveszi a lábáról, megoldja a sarusziját. Itt fordítva van, így mondja a Biblia, hogy Isten vigyázott a népének a saruira, hogy 40 éven át el ne kopjanak, tönkre ne menjenek. Általában a szolga virraszt az ura mellett éjszaka, vigyáz rá. Itt azt halljuk, hogy Isten virrasztott a népe mellett. Általában a szolga mossa le az ura lábait. Azt halljuk a Bibliában, hogy Isten mosta le a népéről a rabszolgaság gyalázatát. Egy gyönyörű hasonlatban Ezekiel próféta pedig így írja le, hogy látta Isten a népét, ahogyan megszületett és a vérében vergődött. Senkinek sem kellett. És azt mondta az Úristen, elmentem melletted, megláttalak, és azt mondta, maradj életben. Fölemelte ezt az akkor születő, nagyon sokak által megvetett, lenézett és a rabszolgaság szörnyűségében szenvedő népét, a vérében vergődött, és azt mondta neki, maradj életben. Isten lemosta róla a rabszolgaság gyalázatát. A rabbik tehát erről prédikálnak húsvétkor, hogy ilyenkor a világ rendje megfordult. Isten szolgája lett az embernek. Az Úr virasztotta szolga mellett. Az Úr mossa le a népéről, a szolgáról a rabszolgaság gyalázatát. Jézus ugyanezt teljesíti be az utolsó vacsorán, amikor szintén húsvét van, húsvéti vacsorát ülnek, és ő, mint az Úr, elkezdi mosni a tanítványai lábát. Megfordul a világ rendje. Isten szolgája lesz az embernek, ahogy Jézus mondja, ha én az Úr és a Mester megmostam a lábatokat, akkor nektek is ugyanezt kell tenni. Vagyis ez egy földrajzi megjelölés is a filiszteusok földjének az útja, de a zsidóságban egy jelképes jelentést kap, nem földi módon vezette ki Isten az ő népét. Gyönyörű ez a részlet a Bibliában, hogy József csontjait fölemelik, és ez megy a menet élén. Egy kicsit jelzi azt, hogy el volt temetve, kicsit el volt felejtve a régi ősatyáktól kapott hit az ígéret földjében, a hazatérésben. A rabszolgaság évszázadai alatt a zsidó népe szinte teljesen elfelejtette. És most a kivonuláskor Mózes kiásatja ezeket a régi csontokat, amelyek emlékeztetnek az ősatyákra, Józsefre, Ábrahámra, az ősök hitére, és elindulnak újra az ígéret földje felé. A kivonulás útvonalának az egyes állomásait nem könnyű azonosítani. Van egy-két hely, amit nagyon biztosan be tudunk azonosítani, de a nagy részét nem. Egy ilyen város, amelyet egész pontosan megtaláltak, Szukkót, amelynek nagyjából ez volt az egyiptomi neve is, jelenleg Tel el Maskhuta, a Vádi Tumillatban található régészeti lelet egyezik meg ezzel a várossal. Ez kb. 36 kilométerre van Ramszesz városától, ahonnan a zsidók elindulnak. Leírják egyiptomi források ennek a városnak, Szukkótnak egy-két jellemzőjét. Például az, hogy volt benne két nagy torony, vagy volt benne egy nagy vízmedence. És a régészeti ásatások ezt tökéletesen így megtalálták. Illetőleg találtak a városban olyan oszlopokat, feliratokat, amelyek jelzik, hogy ez volt Szukkót városa. Sokkal nagyobb nehézséget jelent a Vörös-tenger, illetőleg a Nádas-tengernek, és egyáltalán a kivonulás eseményének a beazonosítása. Talán onnan kell ezt kezdenünk, hogy a leírás, amit találunk a Bibliában, ez két forrásból ered, ez a két forrás nagyon világosan elkülöníthető egymástól. Van egy nagyon ősi elbeszélés, amit hagyományosan a bibliai tudomány jahvistának nevez. Ebben az ősi elbeszélésben nincs szó arról, hogy vörös tenger, hanem csak erről, hogy nádas tenger. Nincs szó arról sem, hogy a víz úgy áll, mint a fal, arról sem, hogy Mózes kinyújtja a kezét, és ketté hasítja, ketté választja a vizeket. Hanem csak a nádas tengerről van szó, a szélről, amely a vizet kiszárítja, illetőleg arról, hogy az egyiptomiak szekereinek a kerekei megakadtak a mocsárban, nagy pánik támadt, és aztán a visszatérő víz az egyiptomi hadsereget elpusztítja. Vagyis úgy látszik, hogy két elbeszélés van, a későbbi, amit az úgynevezett papi forrásban találunk, az ősi elbeszélést költői módon, túlzásokkal is megtüzdelve, gyönyörű, hatalmas képpé formálja. Ebben az elbeszélésben találjuk ezt, hogy Mózes kettéhasítja a Vörös-tenger vizét, és a víz úgy áll, mint a fal. Egy ősi, egyszerű elbeszélést mondanak el sok-sok évszázaddal később, ilyen kissé túlzó költői módon. Talán az elbeszélésben benne van az is egy másik ilyen átkelésnek a képe, ahol Józsue a Jordán folyón kell át, és ott is ezt halljuk, hogy megáll a Jordán vize, úgy áll, mint a fal, és száraz lábbal kelnek át a vízen. Még azt is megemlíti az elbeszélés, hogy Admától állt meg a víz. Ez azért is érdekes, ugyanis a Jordán nagyon mélyen beleássa magát abba a völgybe, amelyen keresztül a Genezáreti tótól eljut a Holtengerig. Ez egy nagyon keskeny folyóvölgy, igen gyakran nagyon mélyen a homokos talajba beleássa magát a kicsi folyó. És nem ritkán megtörténik, hogy a nagyon magas folyópartok, a két oldalon álló magas folyópart hirtelen beomlik. Az egyik ilyen hely, ahol gyakran beomlott a Jordánnak a partja, az pont Adma. Vannak is ilyen feljegyzések, akár arab hódoltságnak az idejéből már, amikor bedőlnek a Jordánnak ezek a partjai, és egy-két napon át nem folyik a Jordán vize. Tehát könnyen lehet, hogy egy ilyen eseményre emlékszik vissza Józsué könyve. És ezért is fogalmaz így, hogy Admától kezdve nem folyt a Jordán, szinte úgy állt, mint a fal. Vagyis könnyen lehet, hogy ez is belejátszik a Nádas-tengeren való átkelés történetének a lassú átfogalmazásába. Eredetileg azonban az ősi elbeszélés a Nádas-tengerről beszél, és Ramszesz városa is a Nílus deltájának az északi részén, észak-keleti szélénél van, ahol egyrészt sós tavak találhatóak, a mai Szuezi csatornának a helyén ezek voltak, illetőleg a Nílus delta körül is nagyon mocsaras és tavas vidék van, egy-két nagyobb dűnével és lagúnával. Sok ezek közül a tavak közül, illetőleg a lagúnák közül tele van nádassal. ezért is nevezhették ezt a vidéket így, hogy Nádas tenger. És hát igen gyakran az apály és a dagály, főleg ha nagyon erős szél fúj, akkor egészen jelentős változásokat idézhet elő itt a part menti tájakon. Sok olyan esetről tudunk, amikor például valaki vagy autóval, vagy egy hadsereg, nem tudom, lovakkal érkezett, és nem ismerték jól a terepet, valahol letáboroztak este egy ilyen kis homokbuckán, és reggel arra ébredtek, hogy mindenütt víz van. És hirtelen nem is tudták, hogy merre meneküljenek. A reggeli hajnali pirkadatban nem látták pontosan, nem ismerték a vidéket. Napóleonnak a hadserege például átél egy ilyet, és elmondja a krónikás, hogy nagyon sok katona belefulladt a tengerbe, mert rossz irányba menekült, úszni nem tudott. Ugyancsak hallunk egy mérnökről, aki az autóját ott hagyta, elvitte neki a tenger, átment egy ilyen szárazabb vidéken, megállt, és mire észbe kapott, már a víz hajnalban vitte az autóját. Valami ilyesmi lehetett, tehát a kivonulás élménye a szabadítás mögött. Persze, nagyon fontos azt átgondolnunk, hogy egy nagy rabszolgacsapat menekül itt, egy állig fölfegyverzett egyiptomi hadsereg elől, harci szekerek elől. Este letáboroznak, egymástól nem túlságosan messze, éjszaka nem csatáztak, mert nem lehetett jól látni, de a rabszolgák tudták, hogy hajnalra, ahogy föl kell a nap, jönnek a katonák, és minket mind megölnek. Tehát a halál torkában voltak, és aztán az utolsó pillanatban csodálatos módon megmenekülnek. Átkelnek valahogy ezen a mocsaras vidéken az apá idején, az egyiptomiakat pedig a visszatérő víz elpusztítja. A halál torkából menekülnek meg. Isten kezét látták, ebben a szabadító Isten kezét, aki a teljesen fölfegyverzett egyiptomi hadseregből, az ő kezükből megmentette a menekülő, a szabaduló rabszolgákat. Talán, ha már ennél a témánál tartunk, még egy-két dolgot hadd említsek meg. Sok olyan része van a kivonulás elbeszélésének, aminek vannak ilyen természeti alapjai, illetőleg magyarázatai. Például hallunk arról, hogy fürjekkel táplálja Isten a népét. Ez is olyan nagyon hihetetlen, csodálatos dolognak tűnik, hogy az égből madarak potyognak, amelyeket a választott nép el tud fogyasztani a nagy éhsége idején. Meglepő módon ez a jelenség gyakran előfordul. Ugyanis a költöző madarak, akik például Európából térnek vissza Afrikába, vagy pedig éppen Európa felé tartanak, nem szeretnek a nagy tenger fölött átrepülni. Ugyanis akkor bizonytalanok, hogy kibírják-e ezt a hosszú repülést, tehát jobban szeretnek mindig a föld közelében, a száraz föld közelében haladni, vagyis Palesztina fölött jönnek át, és hát így érkeznek meg, aztán lassan Egyiptom környékén, és indulnak le Afrika délebb régiói felé. A költöző madarak a repülés során gyakran rendkívül kifáradnak. Plinius például nagyjából Krisztus korában följegyez egy esetet, amikor egy hatalmas nagy madárraj leereszkedett egy földközi tengeren úszó hajóra. És a hajónak főleg az egyik oldalára szálltak le a madarak, annyira, hogy a súlyukkal az egész nagy hajót fölborították, és a hajó elsüllyedt. Tehát nem ritka volt, hogy egy ilyen óriási madárraj hirtelen megérkezik. Gyakran megtörténik, hogy a sivatag homokjára leülnek és pihennek, és alig tudnak tovább repülni. Tehát a madarak szinte a végkimerülés szélén ereszkednek le egy-egy ilyen pihenésre. Vagyis ez a jelenet, hogy rengeteg madár érkezik, és gyakorlatilag tehetetlenek, erőtlenek, és meg lehet őket enni, el lehet kapni, ez teljesen reális mind a mai napig, ezen a vidéken, a Sínai félsziget fölött és Egyiptomnak az Afrika felé vivő vidékein. Sokat gondolkodtak ezen is, hogy a tűzoszlop mögött van-e valami természeti jelenség, és szintén megfigyeltek egy érdekes dolgot, A Sínai félszigeten ritkák a felhők, ahogyan ritka az eső is, és igen gyakran ezek a ritkán megjelenő felhők nagyon hosszúkásak, a szél ilyenné formálja a felhők alakjait, és ahogyan megy le a nap, ezek nagyon úgy néznek ki, mint ilyen hosszú vöröses nyilak, amik szinte utat mutatnak. Egyesek szerint ez is lehet a tűzoszlop, illetőleg felhőoszlop elbeszélése, bibliai képe mögött. Talán, ahogy ezeket elmondom, a kedves hallgatókban egyfajta csalódás van, hogy ezek a nagyon grandiózus, hatalmas csodaleírások lehet, hogy a valóságban egy kicsikét szerényebbek voltak, mint ahogyan mi elképzeljük. De azt gondolom, hogy ha így látjuk az Ószövetség történeteit, azzal elsősorban nem veszítünk, hanem nyerünk. Ugyanis ha azt képzeljük, hogy a régi időkben hatalmas nagy csodák voltak minden másnap, meghasadt a föld és megnyílt az ég, akkor azt gondolhatjuk, hogy könnyű volt a régieknek. Hát ők látták ezt, ahogyan a víz ketté válik, és a halak kikukucskálnak a vízfalán, így könnyű volt hinni, nekünk ez már nincs. Tehát ők egy ilyen nagyon különleges korban éltek, amikor a csodák ilyen módon nyilvánultak meg, ez sajnos a mai világban nincs, nekünk már nem könnyű hinni. De ha elkezdjük azt látni, hogy a valóságban Mózes korában is sokkal hétköznapibban, szerényebben, egyszerűbben működött az Isten titokzatosan, akkor talán fölismerjük, hogy ők is ugyanolyan emberek voltak, mint mi. Az ő életük is alapvetően ugyanolyan volt, mint a miénk. Csak talán az ő szívük nyitottabb volt, a hitük erősebb volt. Képesek voltak az Istent meglátni. Képesek voltak őt hatalmas hittel követni. Vagyis azt gondolom, hogy ha megpróbáljuk a Biblia történeteit egy kicsit reálisabb szemmel nézni, azzal felismerjük azt, hogy mi is olyanok lehetünk, mint Mózes, aki szinte látja az Isten szabadító kezét, ahogy a népét megmenti a fogságból.
Sok mindenről szó esett már, most egy picit rátérnék arra, hogy Izrael népe a kivonulás során egészen zúgolódóra vette a dolgát, és legszebben visszafordultak volna már, amikor az első nehézséget megtapasztalták, mert ennél a kiszolgáltatott, üldözött létnél még a szolgaság is jobb volt az egyiptomiaknál. Mózes próbálta csitítgatni a népet, de az Úrtól közben segítséget is kért. Elmondta neki, hogy mi is a terve, és mit kell tennie Mózesnek, hogy sikeres legyen a kivonulás. Ez nem más volt, mint hogy Mózes a botját ugye a tenger fölé emelte, az ketté vált. Ugye itt említettük, hogy ott volt egy ilyen mocsaras rész, vagy falként állt a víz, és miután átmentek a sástengeren, ezután szabadok lettek. Hálások is voltak az Úrnak és Mózesnek, de ez csak egy ideig tartott, és mivel megkezdődött a vándorlás a pusztában, sok kihívás került eléjük. Hol élelem, hol folyadék gondjuk volt, ha volt mit enni, az nem tetszett, elkezdődött újra a zúgolódás. Ez persze ma is így van, hogyha a Jóisten nem azt csinálja, amit mi emberek gondolunk, akkor azért őt számon kérjük el, mondjuk, hogy nem jó, ahogy ő intézi, mert mi még ezt is jobban tudjuk Istennél. Ez Mózes korában sem volt máshogy. Miért olyan nehéz Istenre hagyatkozni akkor és ma is? Mi kell lehet ahhoz, hogy azt tudja mondani az ember, hogy bárhogy lesz, úgy lesz, és az jó, amit az Isten akar, és úgy jó, ahogy ő akarja? Miért nem tudunk egyszerűen csak egy igent mondani erre, hogy igen, legyen meg az akaratod?
Hadd mondjak még egy pár szót erről a tengeri eseményről, és ahogy a Biblia leírja, hogy Mózes szétválasztja a vizeket, Izrael népe a szárazon kell át, a víz úgy áll, mint a fal. Miért így mondja el a Biblia, és mi ennek az üzenete? Ahogy említettem, ez egy ilyen költői, gyönyörű ábrázolása a szabadulás eseményének. A Biblia utal a leírásával a teremtésre, amikor ugyanazt halljuk, hogy Isten szétválasztja a szárazföldet és a tengert. És arra akar utalni a Biblia, hogy Itt, a kivonuláskor, a Teremtő Isten van jelen, aki valaha szétválasztotta, széthasította a szárazföldet és a tengert. A héber szavak pontosan ugyanazok, mint a Teremtés könyvében, a Teremtés leírásakor. Arra utal a Biblia, hogy Isten teremt, megteremti a népét. A tenger méhéből előhoz egy új népet, az Isten népét. Egy kicsit szimbolikus és gyönyörű mély jelentése van ennek. Isten népe az, aki Mózest követi. Követi az Isten utasítását, szinte halált megvető bátorsággal. Bemegy a tenger falai közé, olyan helyre, ahol embernek túlélni lehetetlen. Szinte vakon követi az Istent. Ennek a történetnek a végső mondata ez, a nép hitt Mózesnek, hitt az Istennek, és Mózesnek az ő szolgájának. Megszületik Isten népe, amelyik hisz benne és követi őt. A tenger méhéből Isten megalkotja, megteremti a népét. A másik kérdésre pedig azt válaszol, hogy hogyan bízzuk az életünket Istenre. Hogyan hagyatkozzunk rá? Azzal kezdeném, hogy a ráhagyatkozás nem azt jelenti, hogy nem cselekszem. Nem megyek el a munkahelyemre, és nem gondoskodom a családomról, a téli tüzelőről és a háztetejének a megjavításáról, és bízom az Istenbe, hogy majd ő megoldja. Nem ezt jelenti. Az Istenbe vetett hit nem ment föl a cselekvés alól. Szent Ignác azt mondta, hogy imádkozz úgy, mintha minden Istenen múlna. De cselekedj úgy, mintha minden rajtad múlna. Tehát mindent meg kell tennünk, amit csak tudunk. És utána bíznunk kell abban, hogy Isten velem van, segít. Isten nem fölment a cselekvés alól. Volt egyszer egy ember, aki hazafelé menet látott hajléktalant, aki ott hevert a földön, látott kisgyereket, aki koldult, nyomorúságos ruhában, aztán este a tévé készülék előtt látta a rettenetes híreket, és úgy följajdult, és megkérdezte azt, hogy Isten, miért nem teszel már valamit? Miért nem segítesz? És a lelkem én hallotta a választ, az Úristen azt mondta neki, hogy én már tettem valamit, megteremtettelek téged. Nem azt várja tőlünk az Isten, hogy üljünk egy helyben, és az égből várjuk az áldást, hanem azt, hogy cselekedjünk. Ami rajtunk áll, azt megtegyük. A mi atyánk is egy ilyen különleges ima, ahol minden kérésben ott van egy ígéret is. Kérjük, hogy Isten bocsásson meg. Bocsássa meg a bűneinket. De megígérjük, hogy mi is megbocsátunk. És ez a kettő elválaszthatatlan. Vagy kérjük a kenyeret, de Jézus így fogalmazza a mi kenyerünket. Vagyis nem a sajátomat, a közös kenyeret. Ezt csak akkor kérhetem hitelesen, ha a magam kenyerét hajlandó vagyok megosztani mással, a szegénnyel. Ha a világ így kezelné a kenyeret, az ételt, a javakat, hogy ez közös, Afrikáé is, Kínáé is, a nyomorult, nehézségek között élő emberé is. A mi atyánk tehát egy ilyen különleges ima, ahol a hit és a cselekvés elválaszthatatlan. Mit jelent Istenben bízni? Azt jelenti, hogy tudom, hogy az egész világ az Isten kezében van. Ő a kezdet és a vég. Mi emberek, hála Istennek, nem tudjuk gyökeresen elrontani az életünket és a világot. Isten szeretete, ereje, az hatalmasabb minden emberi gyöngeségnél, ostobaságnál. Ő az, aki beteljesíti az emberi életeket. A világ szálai őnála futnak össze. Az életemet nem nekem kell beteljesíteni, nem is tudnám. A teljességet Isten adja ingyenesen. Az én elroskadó lépteim hozzá hazatalálnak. Vagyis rábízom önmagamat, a lényeget ő teszi meg. Az életemnek az apró dolgait, a küszködését én, de a lényegi beteljesedést, az életemnek a hazatalálását őtőle kapom ajándékba. Volt egy család, ahol az édesapa kitalált egy ilyen egyszerű imát, amit így hívott, hogy kegyelem, hiszek egy, És este a gyerekeivel gyakran ezt imádkozták, ez egy végtelenül egyszerű ima. Így hangzik, hogy létezik az Isten. Szeret az Isten. Közénk jött az Isten. Megbocsát az Isten. Hazavár az Isten. Ez az a nagy történet, amiről az egész világ szól. Ebbe illeszkednek bele a mi kicsi élettörténeteink. Nem nekünk kell az életünket beteljesíteni. Azt Isten teljesíti be, ezzel a bizalommal, ezzel a hittel, örömmel kell az életünk útját járnunk.
Ezekkel a gondolatokkal akkor búcsúzunk a kedves hallgatóktól. Mai műsoridőnkbe ennyi fért bele. Következő adásban folytatjuk Izrael népének vándorlását. Püspök atyának köszönöm a beszélgetést, a kedves hallgatóknak a figyelmet. Maradjanak velünk, hallgassanak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Mester, hol lakol? Jézus, merre jársz? Mutasd meg, hogy hol van az ország. Mester, hol lakol? Kérünk válaszolni, hogy merre visz az
ország. Kedves hallgatóim! A Mária Rádió Szavária a Hit kapuja című műsorában dr. Székely János püspök atya adott útbaigazító válaszokat hitbeli kérdésekre.
Kapuja. Székely János püspök atya és Soproni Mónika hitvédelmi műsorát hallották. Mária Rádió. Szeretetből. A Mária Rádió megszólalásának 14. születésnapját ünnepli január 15-én. Szeretettel várjuk a hallgatói család minden tagját az Országúti Szent István első vértanú templomba január 15-én 18 órakor, hogy közösen ünnepelhessük meg a Szűzanya Rádiójának születésnapját. Cím 1024 Budapest, Margit körút 23. Aki személyesen nem tud részt venni, az lelkiekben bekapcsolódhat az ünneplésbe rádión keresztül is, hiszen a Szentmisét, amelyet Lukovics Milán atya fog celebrálni, élőben közvetítjük a Mária Rádióban. Találkozzunk január 15-én 18 órakor az Országúti Szent István első vértanú templomban, és ünnepeljük közösen a Mária Rádió 14. születésnapját.